Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Homorod Karácsonyfalváról jelentkezünk, Balázs Sándor, nyugalmazott unitárius lelkész vendégei vagyunk. Az elmúlt évtizedek sodorták egyik helyszínről a másikra, de mindenhol látható áldásos tevékenysége. Istenfélő, őszinte, egyenes gerincsel rendelkezik, ember és munkaszerető. Meggyőződése, hogy a székelység megtartó pillére a kalákázás és a közbirtokosság. Ma is tevékeny, és egyik régi vágyát próbálja kiélni, hogy kényeztesse szülőfaluja öregeit. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, a zenei betéteken a Somos zenekart hallgatjuk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Mikrofonunkkal Homorod Karácsonyfalván járunk, Balázs Sándor, nyugalmazott unitárius lelkésznél. Többször szerepelt a Marosvásárhelyi Rádió műsoraiba, mert a lelkek ápolásán túl még nagyon sok mindennel foglalkozott a tiszteletes úr. Egy kicsit meséljünk arról, hogy hogy lett lelkész. Mi motivál egy embert, hogy ezen a pályán induljon el? Mert szép, de én úgy látom kívülről, hogy azért nehéz és sok buktatóval járó pálya.
Hogy lettem lelkész? Hát elég hosszú út volt a lelkészi vállásom előtt. Ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, 68-ban édesapámot megműtötték, Ő volt a Homorod Karácsonyfalvi Unitárius Egyházközség gondnokam, és egy nagy-nagy templom felújítás volt, azt hiszem az volt a legnagyobb méretű, legalábbis a múlt században, és én 7. osztályos fejjel megpróbáltam pótolni édesapám hiányát. Ez abból állott, hogy délután valamilyenkor felmentem a tiszteletes úrhoz, aki már tudta, hogy másnapra hány, hadd használjam a kedves kifejezésemet, kalákázó kell a kőművesek mellé. Amikor megmondta a tiszteletes úr, körbefuttam a falut, szóltam, akinek kellett szólnom, és másnap reggel, tehát a kaláka napján ismét körbejártam, hogy tud-e mindenki jönni, aki megígérte a segítséget. Hát ugye eljött a templom felszentelése, és a családi körből idézett a tiszteletes úr, hogy bárki meglátja, amikor az én munkámat méltatta, a fiúból pap lesz. Na hát én ezért a megjegyzésért kaptam a gyermekkori pajtársaktól, barátoktól hideget is, meleget is, hol csúfolkodva, hol nem. Na hát ez végig kísért engem. Mindaddig, hogy elvégeztem a középiskolát, pontosabban határozott elképzelésem volt, vagy mondjam így inkább, hogy vágyam, reményem, hogy lelkész legyek. Két csodálatos példa állt előttem, szülőfalum papjának a példája, Lakatos Gyulának, és a családunkban is egyáltalán nyugodtan mondhatom, a két Homorod mentén fogalom volt az almási pap, Bencő Dénes bácsi. Tehát ez a két ember magatartása, munkája, emberekhez való viszonyulása annyira meghatározta elhatározásomat, hogy teológiára felvételiztem, hál' Istennek, sikeresen, és immén ma itt vagyok nyugdíjas lelkészként.
Annak idején nem piszkálták, vagy a rendszer nem torolta meg, hogy miért papnak adják a fiunkat?
Biztos nem nézték jó szemmel, és a kollégák elbeszélése szerint, tehát katona címborák és teológus kollégák elbeszélése szerint mindenkit megpróbáltak, teológusok közül hangsúlyozom, beszervezni. A gondviselés az erősen velem volt, tudni illik a katonaságban. 3 hétig nem kaptam levelet. Egy adott pillanatban, amikor mindenki örvendett a megérkezett levélnek, kibudjant belőlem. Reális érzés volt, gondolat volt, nem-e tény, hogy szüleim kulákok voltak, és biztos a leveleimet elfogják, és stb. Tehát dolgozott a fantáziam. Aztán egyszer megindultak a levelek. Én merem gondolni, hogy én azért nem voltam szőnyegre állítva, mert ott, akik már ott voltak és beadták a derekokat, mert sajnos volt ilyen elég sok, azok mondták, hogy kulák fiúka vagyok, és nem kell ezzel foglalkozni. Hál' Istennek nem szerveztek be, tisztán maradtam. Persze, hogy volt, komoly kihívások voltak, például Székely Káli papkoromban, egy eset, amitől most is ráz a hideg, nagyobbik fiunk volt meg, feleségemmel kint dolgoztunk reggel korán-korán a kertbe, mert ez volt nálunk a szokás, és eszünkbe jutott, hogy be kéne menni valamiért vásárhelyre. Kertbe mentünk, hát persze a gyűrűt lehúztuk, mielőtt kimentünk volna. Nagy sietséggel bementünk, mosakodtunk, ahogy tudtunk, siettünk, és a gyűrűket elfelejtettük felhúzni. A konyhaasztalon kaptuk meg, miután visszajöttünk vásárhelyről. Viszont a vinilénen láttam a lábnyomokat befelé is, tehát be a szoba felé, lakásba, és kifelé is. Gyűrűk az asztalon, valaki itt járt, nem vitt el, hát biztos valamit hozott, hát bennünk volt a félelem. Szomorú két nap volt, és idegességgel teli. Mindent megnéztünk, felforgattunk, hogy valamit nem hagytak-e, mert féltünk. Nagyon féltünk akkor az ilyesmitől.
Gondolom, ilyen lehallgató készülékre gondoltam.
Természetes, igen. Vagy valamilyen dologra, amit ha jönnek, keresik, megkapják, és akkor provokáltak, és ott vagyunk, ahol nem kéne. A lényeg az, hogy 3. reggel elég korán jött nagymama, az akkori gondnok édesanyja, áldott jó lélek volt, nagymamának szólítottuk mi is, hogy tiszteletes úr, Andriska elhozta volt a teját, betette a helyére, tehát ez a kamrába volt egy meghatározott helye, és a kantáros faszék, hát akkor leesett, hogy Istenem, Andriska járt itt, és nem mások. De félelemmel tele voltunk. A lényeg ez.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Az átkosban, vagy abban a korban, amit mi átkosnak nevezünk, a szocializmus, vagy a kommunizmus, nevezzük akárminek, abban az időben mennyire volt nehéz lelkésznek lenni? Mert megmondták, hogy mit illik gondolni egy lelkésznek is.
Volt ilyen irányzat. Viszont például Székelykálban, ugye az volt az első önálló állomáshelyem a marosvásárhelyi inas évek után. Székelykálban nyugodtan, tényleg nyugodtan tartottunk meg minden ünnepét, tehát itt gondolok március 15-re. Amit verset kiosztottam, a gyermekek elmondták, a hívek, a szülők, nagyszülők büszkén megtapsolták, nem volt baj, hál' Istennek. Sőt, abban az időben Székelykálból például évente kétszer kirándulni jártunk. A BTT-vel ifjúsági iroda volt.
Lehet mondani, mert már nincsen, nem reklám nekik.
Na, és olyan is volt, hogy Székelykálból felmentünk Kolozsvárra színházba. A sofőrrel megegyeztük, két gumidefektet betesz, ugye meghatározott időre be kellett menjen a garázsba. Betesz két gumidefektet, minden rendben van, megjártuk Kolozsvárt. Volt lehetőség arra, hogy az ember kicsit okosan és talán szemtelenkedve slégeljen és végezze becsülettel a munkáját.
A hívek között hány volt a besugó? Mert bizonyára nem mindenki azért ment a templomba, hogy meghallgassa, hogy a tiszteletes úr mit mond vasárnaponként.
Nem tudnám megnevezni azt a szemét még csak gondolatba sem. Ugyanígy voltunk a kollégákkal is. Elég nyíltan, őszintén elbeszélgettünk, én legalábbis soha semmi hátrányt emiatt nem szenvedtem. De őszintén beszélgettünk. Nagyon sokszor rávilágítottunk a mindennapi gondokra, bajokra. Például most nyugdíjas koromban, én meg vagyok elégedve a nyugdíjammal. Arra gondolok, hogy mennyit perlekedtem én annak idején székelykáli papkoromban, hogy hát minek a francnak kell én annyi nyugdíjalapot fizessek, én most fiatal vagyok, most éljek, aztán majd nyugdíjas koromban is lesz valami, de most hál' Istennek az egyház kötelezett, és tényleg jó.
Amikor 89 után kiderültek, hogy kiben nem kéne 100%-osan megbízni, akkor sok ember csalódást okozott? Úgy a kollégái közül, mint esetleg a hívei közül?
Nem kellett megvárni 89-et. Tehát már azelőtt tudtuk, vagy fogalmazzak, szerényebben sejtettük. Nem volt különösebb változás. Legalábbis nekem nem. Nagyon jól tudtam, hogy aki belekerült abba a malomba, az keményen őrülték. Én tudom ezt annál is inkább, mert áldott emlékű édesapám a kulák világban. Esténként le kellett menjen Oklandra, a rendőrségre. Ott aludt, ahogy aludt. Reggel jött vissza, végezte a munkát. Kicsike voltam akkor, ugye. Nem emlékszem, de édesanyám és testvéreim is nagyon sokszor elmondták, hogy úgy búcsúzott el, hogy nem biztos hazajön. Édesapámot hál' Istennek nem tudták megtörni, azért kellett lejárjon persze. Ilyen helyzetek voltak teremtve, hogy az embert próbálták megalázni, eltiporni, gerincében megroppantani. Őt sem hál' Istennek, és még nagyon sok kolléga volt, aki egyenes gerinccel végig, ha nagyon sok hátránnyal, megkülönböztetéssel, de végig élte az elmúlt átkos rendszert.
Yeah.
Én, ha jól emlékszem, legelőször Szentgelicén találkoztunk, aztán Magyar Zsákodon, meg most az utóbbi években itt Homorod Karácsonyfalván. Egy lelkész miért érzi, hogy a lelki dolgok mellett még feleleveníts a kalákázást, a falu gondjaival foglalkozzon, mert Balázs Sándor unitárius lelkész annyi mindennel foglalkozott a lelkészi munkája mellett.
Jakab apostol levelében nagyon röviden és lényegre törően fogalmaz: mutasd meg a te hitedet a cselekedeteid által. Cselekedet nélkül a hit halott. Ez volt az egyik indító ok, vagy nagy kihívás, hogy tényleg a szószékon elmondott szép, kevésbé szép gondolatoknak legyen azért a hétköznapokban is nyoma. Ne csak beszéljünk, hanem tegyünk is. És a Jóisten megsegített, amint említettem, a két minta képemtől, két lelkésztől és áldott emléki szüleimtől. Vétek volna őket kihagyni. Nem volt elég az ő bajuk, ahogy fogalmazunk most. Ha valaki segítséget kért, azt megadták. Tőlük is azt láttam, hogy hát, ha valaki bajban van és megtisztel azzal, hogy segítséget kér tőled, akkor annak feltétlen kell segíteni. Sokszor elmondtam, hogy egy kicsit nekem gyanús az az ember, akinek minden munkája a legpontosabban, legjobb időben el van végezve. Mert annak az embernek csak egyetlen egy gondja van, hogy az ő dolga előre menjen és mintaképű legyen. Nem tud úgy gondolkozni, hogy na hát másnak nagyobb szüksége van a segítségemre, mint nekem, hogy pontos embernek maradjak. És akkor, ha az ember másra is tud figyelni, szebb az élete, boldogabb a lelke, így egész az élet.
Ma nagy divat, hogy segítünk az elesetteken, mindenkin segítünk, de én azt tapasztalom, hogy csak azért, mert a televízió majd bemondja, a rádió bemondja, az újságban megjelenik, mert el kell számoljak a nem tudom kinek. De Balázs Sándor unitárius lelkész mindent úgy csinált, hogy nem feltétlen jelent meg sehol. Az a jobbik eset volt, ha éppen arra kovájgott egy újságíró, és megírta. De nem hívott fel, hogy né, most én ezt szeretném csinálni, és jó volna, ha kint lennétek, hogy majd tudjak én is elszámolni, mert sajnos ezt a világot éljük manapság.
Most is hangsúlyozom, de őszintén hangsúlyozom, és kollégáimnak is többször, sokszor elmondtam, hogy én semmi különöset nem tettem. Én egyszerűen csak azt a munkát végeztem, amit jónak láttam, és amire belülről indítatást kaptam, ismételten említsem áldott szüleim emlékét. Nem ritkán tevődik fel bennem a kérdés, amikor választanom kell, hogy édesanyám, édesapám ebben az esetben mit tenne. És áldott emlékük jó irányba vezetett, és még most is, mert hát a vénpapot, ahogy szoktam mondani, a fiatalok elég sokat rángatják, ezt pozitív előjellel mondom, ezt a rángatást, tehát nagyon sokszor felkérnek helyettesítésre, szívesen megyek bárhova, elég nagy a körzetem, és végzem most is szükség szerint a falugondnoki teendőket. Nem szűkülök le Karácsonyfalváron, itt is elég nagy a körzet, és ahol szükség van segítségemre, onnan szólnak, és képességem és erőm szerint ott vagyok segíteni készen.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A falugondoknak a munkáját hivatalosította is a Romániai Falugondnokságok Szövetségein keresztül. Ez hány évvel ezelőtt indult el?
A falugondnokság az 2001-ben indult Szentgelicén. A szövetség az 2007-ben volt bejegyeztetve. Áldott emlékű Kemény Bertalan bácsi kért, szorgalmazt, hogy Sándor, egy erdőszervezetet kell létrehozni. Akkor 30-an voltunk, és ezért volt indokolt, vagy ezért volt alapja egy ilyen szövetség létrehozásának. Egy időben mindenki falugondnak kosdit játszott, mert pályázni lehetett a szülőföld alaptól egy járműre, ami legtöbb esetben ugye 8 plusz 1 személyes jármű volt. Őszintén mondom, sokat futkoráztam én azért, hogy ez a pályázati lehetőség meglegyen. Sokat veszekedtem is a magam módján, tudnélik, így döntöttek a magyarországiak a szülőföld alapnál, hogy önrész az 3 év legyen. Nevetséges dolog volt, és nagy butaság volt, most is azt mondom, mert ahogy lejárt a 3 év, úgy eltávolodtak a falugondnoki szolgálattól, köszönő viszonyban sincsenek, már Isten tudja hány éve. A járművek, ha még megvannak, de akkor általában mi jó minőségi járműveket vásároltak. Jó magam is egy 17.500 eurós Volkswagen mikrobuszt vettem volt gericének. Na, hát nincsenek ezek a mikrobuszok. Sajnos, hogy kevesen végzik a falugondnokságot. Jármű volt vásárolva Németországba is, majdnem ösvényt vertünk a falugondnoki járművekért. Minden elmaradt.
Jelenleg hol működik ilyen falugondnokság?
A Gyergyői medencében, az Agrokaritás szervezésében e helyről is köszönetet mondok ezért a munkáért. Ott ügyesen végzik. Itt Hargita megyében még Gadgyban végzi a lelkész. Szilárdságban Erkeden. Őszinte legyek, ennyiről tudok per pillanat, amelyik működő falugondnokság.
Kik szorultak a segítségükre? Kiket kellett segíteni?
Ez volt az első gondolat, segíteni azon, aki még, tehát gyermek, vagy már nem tud segíteni önmagán, az idősek. Én törhetetlenül hiszem és vallom, hogy abban az esetben, hogyha az értéket teremtő középnemzet tudja, hogy az öreg szülő is és a gyermek is jó kezekben van, akkor munkája áldásosabb, hatékonyabb, nyugodtan végzi a dolgát. Ez az egész falugondnokság tulajdonképpen a gericei gyermekek szállításáért jött létre. Tudnélik, Backamadarasra járnak át most is, de akkor gyalog, esőbe, sárba, hóba, napsütésbe jártak, és én nem jártam ki a faluból elemiskolás koromba, de el tudtam képzelni azoknak a gyermekeknek az a 3 kilométer reggel és délután hazajövetel mit jelent. Hál' Istennek nekünk nagyon, de nagyon áldásos, eredményes kapcsolatunk volt az amerikai testvérgyülekezettel, a Fairfax-i gyülekezettel, és miután felépült az orvosi rendelő, egészségügyi központ Szentgericén, a Fairfax-i kórus meg volt hívva, ez 2000-ben volt, a Szájkére unitárius találkozóra énekelni. A Szájké találkozó lejárt, visszamentünk, ünnepi ebéd, és a többi, és akkor a lelkész, a kolléga úgy nekem szegezte a kérdést, hogy Sándor, rendelőbbnél minden rendben, mi a következő elképzelésed? És akkor azt mondtam, hogy tényleg ezeket a gyermekeket mentesíteni kéne ettől a 6 kilométertől. Hát ezt elbeszéltük augusztusban, és október végén, november elején valamilyenkor jelezték, hogy a pénz egy része össze van gyűlve. Így az első mikrobusz, falugondnoki buszt karácsonyra haza tudtam hozni Németországból, és tényleg áldás volt. Az akkori igazgatónő írásban nyilatkozott, hogy egy-egyel emelkedett a gericei gyermekek színvonala, mióta központtól iskolakapuig visszük és hozzuk.
Gondolom, hogy a kezdetekkor mindenki csodálkozva nézett, hogy ebből lesz valami, nem lesz, jó lesz, nem lesz, de amikor látták ennek a hasznát, akkor gondolom, hogy azért néhányan megköszönték, hogy ilyenekre is gondol. Vagy ez olyan természetes volt, hogy azért van ott a lelkész, hogy gondolkodjon és próbálja a problémákat megoldani?
Természetes, hogy megköszönték. Talán ez a köszönet nem is szóba fejeződött ki, hanem egy-egy hálás tekintetbe volt, amikor még könny is kísért azt a hálás tekintetet. Tehát ez csodálatos volt. Most nem merülök bele, mert az túl hosszú lenne. Szombat Ilona nénivel történt dolog. Mikor elmentem utána egy adott program keretén belül, és mondtam, hogy Ilona néniért jöttem, talán még ki is húzta magát, és felcsillant a szeme. Vagyok valaki, a pap utánam jött. Ennyire fontos vagyok én. Önmaguk méltóságára ébredtek, hogy igen, én egy fontos ember vagyok. Isten gyermeke vagyok.
Gondolom, hogy ezt mondták ugyanazok is, akiknek a gyógyszerét bevásárolta, vagy a Covid alatt, vagy Covid előtt is mindent, ami máshol kellett beszerezni, mert hát a pap beült az autójába, a lista ott volt a kezébe, és akkor majd délután mindenkinek a kis csomagot házhoz vitte.
Így van. Valóban így volt. Nagy problémám az volt, hogy nem akarták megérteni, drága zsákodi öregeim, hogy hát miért nem megyek be? Mondom, én a kapun nem lépek be, ide letettem mindent, itt, amit kért, itt a visszajáró, itt a számla, stb. Attól féltem, ugye jártam én a világot, mindent, nehogy betegséget vigyek be szegény öregeknek. Jelzem, hogy amikor letettem azt a netszet, ahol fogtam, jól befertőtlenítettem, hogy nehogy.
Ez a Covid alatt volt, de máskor azért gondolom, hogy csak bement a házba is.
Természetes, tehát ez nem képezi vitatárgyát. És nem azokért a egyház előírt statisztikákért, hogy meg kell januárban látogatni a családokat, hanem bementem én akkor, amikor úgy éreztem, hogy szükségük van a pap jelenlétére. Akár betegségre, akár egy szomorú eset, egy gyász után. Tehát én úgy érzem, hogy helyes, egészséges ráérzésem volt, hogy mikor kell oda menni, hogy pont akkor legyek, amikor szüksége van rám. Ne legyek se fölösleges, ne legyen se statisztikáért, hanem azért, hogy a léleknek próbáljak valami támaszt adni.
Gondolom, hogy ilyenkor lehet kialakítani ilyen jó kapcsolatot a hívekkel, vagy az emberek egymás között, amikor már annyira családtagnak számít a lelkész, hogy a féltve őrzött titkait is akár megbeszéli vele, és örül, hogy valakinek elmondhatja, mert nyomja már régóta a szívét.
Ez nagyon jó megállapítás, mert én soha nem jártam család látogatni utánfutóval, gondokkal, presbiterrel, soha. Egyedül mentem, és azért mentem egyedül, mert tudtam, hogy a papnak akarnak valamit mondani, nem a fél falunak, vagy az egész falunak. Persze abban az esetben, hogyha valaki több időt betegeskedett, akkor esetleg feleségemmel mentünk. Sokszor ki is nevettek az első egy-két család látogatásnál, mert rossz helyre mentem be. De vállaltam ezt a kajámosolyt, ami kísért, és egyedül mentem úgyis mindig. Ennek volt értelme.
Voltam,
hogy jött az ötlet, hogy újraélesszük a kaláka módszert? Ez is a falugondnokság keretén belül történt, vagy ez egészen más projekt volt? Valamit be kellett javítani, és akkor megtalálta hozzá az embereket.
Én vallom, hogy a falugondnok az közösség szervező és közösség fejlesztő kell, hogy legyen. Tehát nem csak szekeresztetni az embereket, vagy gyógyszert hordani, az is kell, de ismételten mondom, közösség szervező és fejlesztő kell legyen. Hát itt a székely falvainkban megvolt ez a csodálatos kalákás múlt. Ezt csak vissza kellett hozni. Én nagyon jól emlékszem gyermekkoromban, mikor már akkorára cseperedtünk, hogy egy cserepet elbírtunk, vagy egy téglát elbírtunk, akkor olyan szívesen mentünk kalákázni. Jó volt a hangulat mindig, ez nagyon, de nagyon fontos volt. És igazság az, a 60-as évek közepén olyan ritka volt a szalámi, és kaptunk egy-egy szelet kenyeret rajta szalámival. Püha, csodálatos élmény volt. Tehát ennek is volt egy vonzó ereje. Ezért tartom azt, és ha a Jóisten megsegít, már pedig ezután én hiszem, hogy továbbra is megsegít, mondjam így, a kalákázó embernek enni kell adni becsületesen. Ugye ennek feltétele az anyagi, most itt az alkalom, hogy megköszönjem a Bethlen Gábornak mindent, amit elértem, az anyagi fedezéket Bethlen Gábortól kaptam. Az utóbbi 10 évben, 12 évben hatalmas segítséget kaptam a HIFA-tól. Ugye ők azt mondták nekem, hogy mindenki végezze azt, amihez ért. Én kalákát szerveztem, ők pályáztak. Elszámolásba is segítettek. Tehát a helyről is mind a két szervezetnek megköszönöm a segítséget. Így tudtam én a gondviselés eszközévé válni. Felmorzsolt volna engem a pályázatírás, az a bürokrácia, amivel teli vagyunk. Hadd emeljem ki azt, hogy a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor iroda munkatársai, hát én elég sok munkatársal dolgoztam az évek során, de ezt vegyék őszinte beszédnek, ennyire segítőkészekkel még nem találkoztam. Ez is nagyon-nagyon-nagyon sokat segít nekem.
Munkatársai voltak? Voltak kivel kalákázni? Vagy ha megszólítottuk az embereket, akkor volt annyi becsületem, hogy jöttek?
Örömmel jönnek. Nyugodt lélekkel mondom, örömmel jönnek. Mindig is érzékeny ponton volt a papilak és környéke és a temető. A tisztetes úrral persze közösen egyértelmű. Minden évben megszervezzük 3 alkalommal a kalákát a temetőben. Csak ebbe szólítani kell őket, és örömmel jönnek. Látják munkájuk értelmét, érzik azt, hogy részei a falunak és a falu szépítésének. Ez nagy motiváció. Természetes, aztán, ha elvégeztük a munkánk, akkor iszunk egy pohárkával, és eszünk finomat.
Volt olyan, hogy sokkal többen jöttek, mint ahányra szükség lett volna?
Volt alkalom, volt persze, de senkit nem küldünk el. Ott, ahol kalákáztunk annak a vezetőjével, valamit kitaláltunk. Isten őriz, hogy elküldjünk valakit, aki jó szándékkal jön. És itt hadd említsem meg, hogy egy alkalommal 5 éve kalákáztunk a Dungó-Feredőnél. Nyárad Szent Mártonból is jött a kolléga, egész családja. A nagyobbik fiúk, még akkor kicsi volt, őszintén kivette a részét a munkából. Egy adott pillanatban azt kérdezi az édesanyjától a munka hevében, hogy édesanyám, itt mindenki olyan jókedvűen dolgozik? Ez volt a Kis Bence, nem a énekbeli Kis Bence, hanem Nyárad Szent Mártoni Kis Bence, a lelkész házaspár legnagyobb gyermeke. Tehát gyermeknek feltűnt, hogy mindenki olyan jó, és ez jellemzi a kalákát. Ugye az ember, hogyha egyedül neki kezd valaminek, belesavanyodik a munkába, az élete is megsavanyodik, mert hát egyedül még a sírás is szaporátlan.
Még Magyar Zsákodról is jöttek ide kalákázni.
Természetes. Hát én is kalákáztam eleget nekik. Így van, igen, jöttek. Sőt, Székelykálból is, és Szentgericéről is.
Ha ennyire jó és tényleg hatékony ez a kalákázás, miért kopott ki, vagy kezd kikopni mindenhonnan?
Egy baj van. Biztos nem csak én éltem ezt át, hanem nagyon sok lelkész, vagy lelkészek zöme. Valamit akartunk csinálni, akkor vajon a testvéri gyülekezet mennyi pénzt ad? Ez a sok adomány, ami befolyt az elmúlt években, évtizedekben, nagyon-nagyon sokat rontott az árkölcsön. Nagyon sokat. Eleink a székely ember a sorsát kezébe tudta venni, nem várt könyör adomány senkitől, hanem neki esett keményen konokul, és azt tette, amit kellett, hogy tegyen. Szerintem a székely falvaknak a kaláka és a közbirtokosság ez a két megtartó pillére volt. És ezt kéne valahogy visszahozni. A közbirtokosság az inflációmentes bank, és a kaláka, igen, sorsunkat kezünkbe vesszük. Nem kényelmeskedünk, nem várjuk a sülgalmot a szánkban, így az elért eredményeket sokkal másképpen értékeljük. Sokkal büszkébbek vagyunk.
Ezt a sok munkát, ezt a sok önfeláldozást valaki észreveszi-e?
Én semmi extrát nem teszek. Végzem a dolgom. Most is, amiképpen a 42 év alatt. Nem érzek én semmi rendkívülit.
Igen, de más is tehetné ugyanígy, de nem teszi.
Hát engemet más nem érdekel. Annyira már meg vagyok vénülve, hogy tudjak mérlegelni, és tudjam, hogy mi az én dolgom. Azt végezzem el, hogy más mit csinál, az ő dolga.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gondolom, hogy nem a kitüntetésekért teszi az ember, hanem mert hogy jön belülről, ön erre az élő példa, de 2024 áprilisában úgy gondolták, hogy megérdemel egy kitüntetést.
Ja, igen, köszönöm szépen. A Magyarországi Falufejlesztési Társaság falufejlesztő munkámért méltatott arra, hogy a Kemény Bertalan díjat kapjak. Hát hál' Istennek, ne vegyék szerénytelenségnek, elég sok díjba volt, van részem. De az a Berci bácsira való emlékezés és megtisztelés, ez áll azt hiszem legközelebb a szívemhez. Végül is Berci bácsival gyermekatyai viszonyban voltunk, és csodáltam azt az embert. Önzetlenül. Önzetlenül, önzetlenül. Egy kétszobás panellakásba ért el az életét, és állandóan dolgozott.
Balázs Sándor unitárius lelkész is, bár nyugdíjas, de folyton jön, megy, tesz, és nem csak magáért, hanem a közösségért is. Most éppen milyen projektben van benne?
Most per pillanat lejártak a kalákázások, hál' Istennek. Ugye jönnek a pályázati kiírások, és aztán, ha labdába rúgunk, akkor, ahogy a magyar zsákodi gondnok fogalmazott, a pap kitalál valamit.
Az elmúlt évtizedek alatt volt-e egyáltalán egy olyan fél óra, amikor unatkozott? Vagy azt is kihasználta arra, hogy agyaljon valamit a pap?
Nem mondhatom, hogy volt ilyen unatkozás, mert nem unatkozom, hál' Istennek. Annak idején édesapám azt mondta, hogy nézz szét az udvaron, és meglátod, hogy mi a dolgod. Nyugdíjasként hazajöttem, és nagyon sokszor a kollégák, barátok a szememre vették, hogy hát mi a francia mentéte nyugdíjba, hogyha állandóan szolgálsz. És akkor mondtam, hogy én haza akartam jönni szülőfalumba, a szülői házba, ahol a 5.-6. nemzedék vagyok. Én úgy érzem, hogy a sok szép szó, amit a szószékon elmondtam, vagy kevésbé szép, akkor kapta meg az arany fedezetét, amikor én elhatároztam, vagy mindig is bennem élt, hogy én nyugdíjas koromban hazajövök. Én egy egészséges, szép, mondhatni így, nagy családba nőttem fel, négyen vagyunk még mindig testvérek, és megvolt minden a családon belül. De azért a falu közösségnek is volt egy hatása. Volt, ahol kalákázni, volt, ahova kimenni, a szép gyermekkort megélni. És én úgy érzem, hogy tartozok ennek a közösségnek, ennek a falu közösségnek, amiben felnőttem. Azzal, hogy tehetségem szerint ráfigyelek, és jó, mert van egy csoportunk, hölgyek, férfi is ritkán beesik, akikkel kirándulni járunk. Valamikor úgy fogalmaztam, hazajövök és kényeztetem egy kicsit szülőfalum időseit. Hál' Istennek ez sikerült, és még a Jóisten megsegít, erőt ad, jól érzem magam, és még lesz lehetőségem kényeztetni, és fiatalokat is szükség szerint vinni, de hál' Istennek van a iskolabusz, és ezt a feladatot ellátja. Thank you.
vidáman, a felettünk valónak, az egyetlen egy Istennek. Aki egybe gyűjtött minket, hogy innen napot szenteljünk, és szent igényével éljünk. Légy kegyelmes mi hozzánk, ó, hallgass meg, szent atyán, buzgó könyörgésünket, szentelj meg te szenteketet. Gerjesz föl szent gerjelemmel, hogy te rólad egy Istenünk. Világosítsd el minket, életadó igéddel, áldott Isten, erősítsd meg. Szent hitében védelmezd meg a te kicsi seregedet, s fogd meg minden tévedéstől.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Homorod Karácsonyfalváról jelentkeztünk, Balázs Sándor nyugalmazott unitárius lelkész vendégei voltunk. Egy tartalmas életpálya sorsdöntő pillanatairól beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Shake.